Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 712. dicséretet, a 712. dicséretet, amely a régi énekeskönyvben a 223. dicséret. A 712. dicséret így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, a Jézus Krisztus által. Hozzád jöttünk ezen az estén, hogy előtted fejet hajtsunk, elcsendesedjünk, és hozzuk életünknek a zaját, nehézségeit, küzdelmeit, a terheit te hozzád, hogy megkönnyebbüljön a mi lelkünk a veled való kapcsolatban. Urunk, olyan jó úgy jönni hozzád, úgy szólni hozzád, hogy közben tudjuk, hogy te ismersz bennünket. Tudod a dolgainkat, tudod az otthoni vagy embertársi kapcsolatainkban a helyzeteinket, tudod, mi az, ami nehéz, mi az a teher, ami alatt roskadozunk, és milyen öröm van az életünkben. Látod a megoldhatatlan helyzeteket is, látod mindazokat, amelyeket napról napra viszünk tovább, és csak hozzád tudjuk hozni, mert nem mehetünk máshoz, hiszen nálad van az örök életnek a beszéde. Urunk, köszönjük, hogy úgy nyithatjuk imára a szánkat, hogy mi tudjuk azt, hogy te érted a mi szavainkat, jól érted azokat. Nem tudunk rosszul imádkozni, hiszen még ajkunkon sincs a szó, te már tudod, mit akarunk mondani. Nem értesz félre bennünket, nem lehetséges az, hogy mást értesz, mint amit mondunk. Köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk hozzád. És Urunk, tudjuk, hogy ismered a mi tökéletlenségünket, ismered a mi bűneinket, ismered a mi restségünket a hit területén és a hozzád való ragaszkodásban. Mégis tudjuk, hogy a tieid vagyunk, a te gyermekeid, akiket már elfogadtál, akiket elhívtál és kiválasztottál, hogy rád figyeljünk, hogy téged megértsünk, és veled járjuk az életünket. Urunk, előtted vagyunk, hogy te készíts bennünket ezen a héten, te vezesd a gondolatainkat, te légy segítségül, hogy tudjunk megállni előtted nagypénteken is, a húsvét ünnepén is, nem csak magunkért, Urunk, hanem mindazokért, akiket ránk bíztál, mert mellénk helyeztél, mert melléjük helyeztél. Kérünk, hogy a te szent lelkeddel tedd áldássá a te igédet mindannyiunk számára ezen az estén is. Jöjj, és emeld fel a szíveinket, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan olvasom most a Máté szerinti evangélium 26. részéből, a 69. verstől kezdve a rész végéig, a 75. versig. Péter ez alatt kinn ült az udvaron, odament hozzá egy szolgáló leány, és így szólt: te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek: ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel, nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett, nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban kicsit elkapkodtam az ideérkezést, mert eredetileg azt terveztem, hogy megnézem, hogy mi van a templom tornyán. Úgy emlékszem, csillag van, és nincs kakas. Nem tudom, jól emlékszem-e. Jól emlékszem. Máshogy sincs kakas. Hát nem baj, a legtöbb helyen csillag van. Nagyon fontos egyébként a jelképek. Kicsit a jelképekről is hadd beszéljek először, így bevezetésképpen nagyon fontosak a jelképek a számunkra. Hogy így körbenézek, vannak itt néhányan, akik éltek a rendszerváltás környékén, és talán emlékeznek arra, hogy akkor, amikor megváltozott Magyarországnak az államformája, és ez az egész rendszerváltás lezajlott, akkor egy nagy vita zajlott arról, hogy mi legyen a címerünk. Mert hogy az a címer, az a vörös csillag, aztán ott onnan jöttek a sugarak, mintha táplálná azt a pajzsot, mert volt benne egy ilyen Kossuth címerre emlékeztető pajzs, ha jól emlékszem, de ha nem jól, az is mindegy. Szóval a lényeg az, hogy volt egy ilyen Kádár címer, ez volt a neve, és hát ahelyett valami más kellett, ezt mindenki érezte, úgy, ahogy 56-ban is, amikor kivágták az akkori, még korábbi címert az ászlóból. Szóval kellett egy új címer, és végül egy nagy vita zajlott, hogy ez a címer a koronás címer legyen, az úgynevezett kis címer, vagy pedig legyen az 56-ra, vagy akár a 48-ra is kicsit emlékeztető úgynevezett Kossuth címer, tehát a kisebbik változata a korona nélkül. Most én nem akarok ebbe állást foglalni, nekem a koronás jobban tetszik, mert akkor elmondtam, mindegy, de igazából egy nagyon nagy vita volt, és nagyon sok olyan dolog volt benne, ami miatt az emberek érveltek egyik másik mellett, vagy egyszerűen csak érzelmeiket fejezték ki. Csak arra akartam példát hozni, hogy milyen fontosak a jelképek. Míg a rendszerváltáskor történt, megpróbálom röviden összefoglalni, a vasúton dolgoztam akkor éppen átmenetileg, egy számítógépet kezeltem az akkoriak közül, hogy nagyon bosszantott biciklivel jártam dolgozni, hogy tele volt a vasút, hát aki járt vasút közelébe akkoriban látta, mindenféle jelszavakkal, meg vörös csillagokkal. Éljen a, nem is akarom mondani, mert nem ide való, meg a pártkongresszus, meg a szovjet-magyar barátság, meg mit tudom én, és ez annyira bosszantó volt, hogy elmentem és szóltam az állomás főnöknek, hogy hát már mindenütt változik a világ, nem lehetne ezt levenni. És akkor, hát így rám nézett, ez még mikor is volt? Hát ez 89 legeleje, tehát az még azért kicsit olyan rezgett a léc minden oldalról, rám nézett, és akkor azt mondta, hogy ennyit akartam mondani, az irodájában volt, mondom ennyit. És amikor legközelebb mentem nappali szolgálatba, láttam, hogy már ott intézte, hogy szedték lefelé a dolgokat. Szóval egy kicsit így hozzájárultam, hadd dicsekedjek el a rendszerváltáshoz, egy ilyen icipicit alig látszik, de a jelképek szintjén szerintem ez egy fontos dolog, a jelképek. Az egyik ami hagyományosan a református egyháznak a leghasználtabb jelképe a csillag. A másik jelképe pedig a kakas. Kevésbé használt, de például, ha járnak a testvérek Losoncon, nekem az a kedvencem, egy hatalmas torony van, ugye ez mai Szlovákiában található Losonc, egy hatalmas nagy torony, és a tetején egy ilyen bárány nagyságú legalább kakas van a tetején, egy gyönyörű kakas. A kakas, azért beszéltem erről, mert ebben a történetben is a kakas szerepel, ami megszólal, a mi templomtornyunkon levő kakas nem forog a széllel, nem fordul meg, de még nem szólal meg, de mégis emlékeztet bennünket erre a történetre. Természetesen, ha már jelképek, ugye van a kereszt is, mint keresztény jelkép. Én tiszántúli vagyok, én nekem ezek jobban tetszenek, de elfogadom mindenkinek a ízlését ebben a tekintetben. a csillag és a kakas, milyen érdekes egyébként ez a kettő, miközben a csillag Jézus születésekor elvezeti a bölcseket Jézushoz, ez a kezdet, közben a kakas pedig, hát ez már az utolsó pillanatokban van, ugye ez a nagycsütörtök este, nagycsütörtök éjszaka, talán már nagypéntek hajnal is van, ezt így most hirtelen meg se tudnám mondani, de mindenképpen ezen az éjszakán már Jézus életének a végén jelenik meg, és ott meg valahogy az emberi oldal is megjelenik Péternek a révén. Az, akiért a megváltás történik, akiért jött az Úr Jézus. Valahogy ez a kettő egy, hadd húzzam meg ezt az ívet, a csillagtól a kakasig, egy gyönyörű üzenet a mi számunkra, amikor az ember, mégpedig egy nagyon esendő, egy nagyon emberi ember, Péter belekerül ebbe a történetbe, és így emlékeztet bennünket a kakas mindenre, emlékeztet arra, hogy Isten szeretete tart meg bennünket. Igazából a felolvasott történet nem is egy történet, mert ugyan egy történetet olvastam el, de igazából akkor van értelme, ha az előzményeket és a folytatást is tekintjük. Ugye az előzmény, amire itt van utalás ebben a helyzetben, az előzmény az az, hogy amikor ott vannak a Getsemáné kertjében, és Jézus imádkozik, akkor elmondja a tanítványoknak, hogy sokan meg fognak rajta botránkozni, vagy sokan meg fognak ezen az alkalommal rajta akadni, tehát hogy olyan helyzetbe fognak kerülni, amibe nem szívesen kerülnének. És vagy hát amit nem szívesen lennének ott, és Jézus beszél az ő elfogásáról, meg a haláláról, és akkor Péter nagyon lelkesen azt mondja, hogy ez nem történhet meg, és én, ha kell, meghalok, érted. És ugyanígy a többiek is ugyanígy lelkesednek, ugyanígy beszélnek róla, és mégis megtörténik, amikor elfogják Jézust, akkor a tanítványok szétfutnak. Tehát Jézus előre megmondja, van mire emlékezni Péternek, hogy háromszor fogsz megtagadni, mire a kakas megszólal. Persze Péter ezt nem fogadja el. A történet utána, és a János evangéliumában olvasom a folytatást, amikor Jézus háromszor kérdezi meg Pétertől, hogy szeretsz-e engem, kicsit úgy van, hogy minden tagadásért egyszer megkérdezi, és mindig rá azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat, mindig rábízza. Egy kicsit hadd legyünk tekintettel a továbbiakban erre, az eseményre is. Ez a történet tehát egy ilyen emberi helyzet, ami itt van előttünk, Péternek és Jézusnak a története, vagy lehet, hogy rosszul mondom, lehet, hogy Jézusnak és Péternek a története. Kicsit úgy hezitáltam, először arra gondoltam, hogy Péter és Jézus története, de igazából a Bibliában mindig Jézus van a középpontban, ez egy alap gondolat, amikor olvassuk, és Péter pedig hát a vele való kapcsolatban látjuk. És ebből a szempontból nem elég ezt a történetet látni, nem csak az előzményét, meg a lezárását majd a szeretsz engem kérdésekkel, hanem azt is látnunk kell ebben a dologban, hogy Péternek a szerepe egy nagyon hasonló szerep. Egy olyan ember, aki nagyon tud lelkesedni, aki először szólal meg. Olyan ember, akinek van véleménye a dolgokról. Ő mondja ki egyébként először, amikor kérdezi Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor hát ennek, annak, Illésnek, mondják Keresztelő Jánosnak, és ti kinek mondotok engem? És akkor erre Péter mondja azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, tehát ő vallja meg először, hogy Jézus a Messiás. Tehát ő az, aki kicsit ugye a szóvivője is sokszor a apostoli körnek, a többieknek a véleményét elmondja, vagy először mondja ki mindazt, amit a többiek talán nem mernek, vagy nem jutnak olyan gyorsan el erre a gondolatra. Nem véletlen, hogy Péter az, aki esküdözik, hogy nem, én biztos, hogy nem, én ha kell, meghalok veled. És ez a Péter, aki egyébként valószínűleg már akkor valamiféle tekintélyt kap a közösségben, kicsit talán fel is tekintenek rá, meg hát ugye az első tanítványok között van, ha ez számít, ezt nem tudom megmondani, hogy számít-e, de azért ott van az elején, a csodálatos halfogással, és mégis ő az, aki végső soron úgy tűnik, hogy a legnagyobbat bukja. A legnagyobbat bukja. Ez az úgy tűnik, ezt meg szeretném egy kicsit árnyalni, mert nem ilyen egyszerű a kép. A kettőjük kapcsolata egy gyönyörű történetben, végül is Péter bukásával, Péter megtagadja Jézust, ezzel egy drámai pillanatot él meg, igazából nagyon drámai ez a helyzet, tehát egy tele van feszültséggel, nyilván Péter fél, aggódik, félti az életét, nem tudja, hogy mi van, össze van zavarodva, nem egy könnyű helyzet, tehát hogyha Péternek az itteni az udvaron, a nagy tanácsnál, a főpap udvarában, vagy a palotájának az udvarában levő helyzetét kéne leírni, akkor biztos, hogy egy krízis helyzetben van. Mit is csináljon most? És ebben a helyzetben mutatja meg azt, hogy milyen szeretet van Jézusban, és hogy hogyan viszonyul az emberhez. Az ember és az Isten kapcsolata valahol, nekem itt a jelképek kapcsán ez is jön, hogy először ugye a születéstörténet az arról szól, hogy az Isten cselekszik. És hát vannak ott emberek, akik kapnak ilyen-olyan feladatot, amit el kell végezni, főleg ugye Mária elfogadja, hogy ő lesz a megváltó édesanyja, akkor József pedig figyel az Isten szavára, vidd Egyiptomba, most már mehettek vissza Názáretbe. Tehát vannak, vagy amikor bemutatják a templomban, tehát vannak ott Jézus körül emberek, de igazából ezek az emberek Istennek engedelmeskedő emberek, az ő akaratát követő emberek, de nem formálódnak, vagy nem úgy formálódnak, mint Péter formálódik a vele való kapcsolatban. Az evangélium igazából mindig is, és sőt az egész Szentírás, Isten és az ember kapcsolatáról szól. Ez a nagyon szép benne, hogy nem az Istenek, nyilván egy Istenünk van, de nem az Istenek világáról szól, ami néha összetalálkozik az emberrel, hanem az ember kapcsolata az Istennel, vagy még jobb, hogyha az Isten kapcsolata az emberrel, így fogalmazzuk meg. Ez történik itt is, Jézus és a mester és a tanítványnak a kapcsolatában. Én egy pozitív szereplőnek látom Pétert, könnyen pálcát törhetünk felette, pont róla beszélgettem a feleségemmel, mind a ketten tartunk néhány hittanórát, és a gyerekeknek problémát okoz, hogy különbséget tegyenek Judás árulása és Péter tagadása között a kicsiknek. Előfordul, hogy ezt keverik. Mert hogy nem értik, mi a különbség az, hogy valaki megtagadja, letagadja az ismeretet Jézussal kapcsolatban, vagy azt, hogy elárulja. Nyilván van különbség, nem ugyanaz a kettő, de mind a kettő egy súlyos dolog. Mind a kettő súlyos. Elárulni a messiást, elárulni valakinek a mesterét, és megtagadni őt. Mind a kettő nagyon súlyos. Ezt nem szabad lebecsülni ebben a tekintetben. Mégis nekem Péter azért szimpatikus, mert ugye a többi tanítvány hol van? A többi tanítvány szétfut, nem tudjuk, hogy hol is vannak, de Péter ott van. Péter megy Jézus után. És nem gondolom, hogy Péter a kíváncsiság miatt megy csupán, hogy mi történik most, hanem azért, mert neki fontos ez a dolog, mert őt érdekli, hogy mi lesz Jézussal. Nem híreket akar vinni, hanem valahogy ott akar lenni, nincs jobb ötlete, mert mi más tehetne? Nem nagyon tud semmit tenni, Jézust elfogták, ott akar lenni. Ott akar lenni, ahol Jézus van, ott akar lenni, ahol tovább mennek a dolgok, hát ha történik valami, talán ez is benne van az ő hozzáállásában. Nagyon emberi a Péternek a helyzete. Ő egy lelkes ember, de most nagyon megzavarodott. Ő az, aki ott van, a többiek nem tudják megtagadni Jézust, mert nincsenek ott, nem kerülnek olyan helyzetbe. Tehát ahhoz, hogy ide elkerüljön valaki, ahhoz Jézus mellé kell kerülni. És azért itt van egyfajta biztatás is a mi életünkre nézve is, hogy ha olyan helyzetbe kerültünk, amikor nem voltunk teljesen nem voltunk határozottak a kiállásban, a hitünk mellett. Nem voltunk mindig teljesen elkötelezettek mások előtt, mert itt mások előttről van szó, Jézussal kapcsolatban, nem tudtuk ezt megmutatni, akkor azért egy kis biztatást legyen, mert csak az kerül ilyen helyzetbe, akinek fontos az Úr Jézus. De akinek nem fontos, arról nem is feltételezik. Péterről feltételezni kellett. Persze el lehet bukni, nem jó elbukni, ez nem dicséretes dolog, de mégiscsak azért ez a Péter, ez ott volt. És aki ott van, az annál megtörténhet mindez. Péter igazából a maga erejéből ennyire képes. Ennyire képes a maga erejéből, és ez nagyon fontos lesz a későbbiekre nézve is, ugye Péter megbizatása szempontjából, hogy be kell látnia, hogy ő, amit ő tesz, az ennyi. Többet nem tud tenni. Ő arra képes, hogy menjen Jézus után, arra képes, hogy lelkesedjen, de emberileg nem tudja ezt teljesíteni, ezt a feladatot, hanem Jézusra van szüksége. Igazából Pétert Jézus tartja meg. Nem ebben a történetben, bár itt már előre tudja Jézus szerintem, hogy mi fog történni. De persze, hogy előre tudja, mert megmondja, hogy mire a kakas megszólal. De ő tartja meg majd a folytatásban is, mert Péternek azt gondolom, hogy szüksége van, még akkor is, hogyha ez egy súlyos tett, szüksége van arra, hogy ezt megtapasztalja, hogy ő egészen Jézustól függ. Ő egészen Jézustól függ, és ő akkor is Jézusé, az ő tanítványa, és akkor is ő kapja a megbizatást, hogyha mindez így történt vele. Valahol nekem az a gondolat van itt, ebben a helyzetben, hogy valahogy így vagyunk mi is sokszor, hogy úgy tűnik, hogy nem vagyunk elég jók, nem tudunk teljesíteni. Ugye katolikus egyházban vannak szentek, ott legalább a szentek azok majd tudnak, azokból lehet valamit kapni, vagy profitálni az ő mindent jól csinálnakból, gondolják a katolikus testvérek, de nyilván ez nem így van, de most egy részletkérdés, de ugye nem vagyunk szentek. Elesünk, elbukunk, akkor mi lesz velünk? Mi van, hogyha nem tudom teljesíteni a normát? Van norma egyébként? Mi a norma? De az Istennek most is van törvénye. Mi van, ha nem tudom teljesíteni? Őszinték vagyunk, akkor azt látjuk, hogy azért sokszor nem felelünk meg ennek. És nem olyan nehéz nem megfelelni, hadd osszam meg, sokszor, vagy előfordult velem, hogy ige hirdetés, elmondtam, fú, megbocsátás, fű, szeretet. És akkor, amikor meg hazamentem, és akkor azt vettem magam észre, hogy nem úgy szóltam a családtagjaimhoz, ahogy prédikáltam. Persze el lehet mondani, na jó, ez is mehet, mert ugye vizet prédikál, de bort iszik, de az vesse rám az első követ, akivel nem fordult ez elő. Hogy annyira ott volt a lelkesedés, tudta, hogy hogy kéne csinálni, amikor megcsinálni kellett, akkor mégse az lett belőle, amit szerettünk volna. Hát lehet, hogy van, akinek jobban megy, nekem nem. És bizony, mi van akkor? Mi van akkor, ha így állok most az úrvacsora előtt? Mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy uram, hát akkor méltó vagyok én egyáltalán erre a dologra? Az úrvacsorát azért is mondom, mert részben arra is valók ezek az alkalmak, hogy magunkat odamérjük Isten mércéje elé az életünket. De nem csak arra valók, mert az kevés lenne önmagában, hanem annak a felismerésére is valók, és Péter szerintem ez nagyon jó ebben a példában, hogy nem attól függ. Attól függ, hogy Pétert Jézus kiválasztotta. Róla már eldöntötték. Persze, igen, át kell élnie ezt a helyzetet. És át kell élnie nem csak ezt a helyzetet, mert ha Péter csak ennyit él át, akkor elmegy megkeseredve, és mérgesen fog halászni. Visszamegy halászni, de nem mérgesen fog halászni, akkor csalódottan fog halászni, de találkozik Jézussal majd. De itt neki át kell ehhez élni, hogy utána átélje azt, hogy hiába ilyen ő, nem azért kapja a megbizatást, mert annyira jó, hanem mert Jézus őt választotta ki. Azért, mert így döntött Isten. És így van az életünkről is, hogyha kiválasztott bennünket az Úr, ha kiválasztott bennünket az üdvösségre, persze mi még csetlünk és botlunk, de igazából a kegyelem az már készen van a számunkra. Nem amikor csetlünk és botlunk, hanem már ott a kereszten. Sőt, hadd legyek még merészebb, még annak előtte is Isten döntésében. Kit választanánk mi? Kit választottunk volna Jézus helyébe? Kit választottunk volna ki? Jézus, ugye itt túl vagyunk a feltámadáson, most arról van szó, Jézus megjelenik a tanítványainak, és megbízza Pétert azzal, hogy ő legyen az, aki aki vezeti majd mondjuk így a jeruzsálemi gyülekezetet, aki összefogja az apostolokat, és aki az ő bizonyságtétele és az apostolok bizonyságtétele által majd felépül Isten népe, az egyház. Egyébként hát nem csak ilyen általánosságban történik, hiszen a pünköstkor Péter az, aki előáll, és hát bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, ami után 3000 ember megtér és megkeresztelkedik. Tehát Jézus Pétert választja ki, hogy ő legyen a kőszikla. Mi kit választottunk volna? Egy olyat, akiről azt mondjuk, hogy nem lehetne megbízni, mert nem elég megbízható. Egy olyat, akiről azt mondjuk, hogy hát lehetne jobb is, nem? Jézus Pétert választotta, és ő mellett döntött. Péter mellett szólt Jézusnak a döntése, és nem akkor szólt a döntés Péter mellett, amikor Jézus újra gondolta, hanem ez a döntés már akkor megvolt, amikor Jézus mondta Péternek, hogy mire a kakas megszólal, háromszor árulsz el engem. Jézus már akkor tudta az egész történetet a végéig. Persze Péter nem tudta, honnan tudta volna, de Jézus tudta, és ez a döntés megvolt. Így szól Jézus döntése mellettem is. Így szól mellettem, tudta, látta a hibáimat, a bűneimet, a botlásaimat, mindazt, amit meg kell bánnom, mindazt, amit le kell elé tennem, látta a tökéletlenségemet, és mégis mellettem szólt a döntése. Ez a kegyelem, ez a kegyelmi kiválasztás. Ő így döntött mellettem. Nem azért, mert olyan szuperhívő voltam, megmondom őszintén, nem is voltam szuperhívő szerintem, mások se gondoltam, ha most se vagyok lehet. Na mindegy, hagyjuk ezt a témát, tehát hogy igazából nagyon sokan voltak a középiskolába, akikre úgy felnéztem, mert olyan szuperhívő, én református iskolába jártam, és néhányan olyan szuperhívők voltak, és úgy éreztem, hogy hát ezt én nem ütöm meg ezt a dolgot, nem vagyok erre képes. De aztán hát nehéz volt, de azt gondolom, hogy meg kellett tanulnom, hogy nem ettől függ, hogy mit látnak rólam mások, hanem attól függ, hogy az Úr hogyan dönt, mire akar használni. Nem akarom magam Dávid királyhoz hasonlítani, mert ugye ott hangzik el ez, hogy az Úr azt nézi, ami a szívben van, nem az ember meg, ami a szeme előtt van. De hát mi emberi szemmel nézünk mégiscsak, és magamra nézve, vagy magunkra nézve, ne felejtsük el, hogy az Úr helyes döntést hozott, amikor kiválasztott bennünket, mert csak helyes döntést tud hozni, helytelen nem tud hozni, és elhívott bennünket erre az üdvösségre. Mi a probléma Péterrel? Mi a gond vele? Nem az a gond vele, hogy törvényeket szeg meg, nem az a gond vele, hogy hát úgy értelmezi a törvényt, ahogy a farizeusok értelmezik, addig forgatják, amíg végül a saját igazuk megvan, de azért mégsem kell mindent betartani. Ugye ez az a farizeusi magatartás, ami látszólag minden rendben, de valójában a törvény betűje szerint úgy tűnik minden rendben, de valójában azért mégsem, sőt inkább. Tehát nem ilyeneket csinál Péter. Péterrel az a gond, hogy nem vállalja fel az Urat. Péterrel az a gond, hogy akkor, amikor lehetősége lenne, azt mondja, hogy ez veszélyes, ez kellemetlen, nem vállalja fel. Háromszor ugyanazon a helyen. Ott van, de mégsem vállalja fel. Ne térjünk ki ezelől se. Nem vállalja fel Jézust, azt, akiről azt mondta, hogy ő a messiás, azt, aki elhívta, aki a mestere, akitől annyit tanult, akit annyira szeretett, és aki őt is annyira szerette, nem vállalja fel. Már minden helyzetben már látták Jézussal, már valaki elmondja azt is, hogy a beszéded elárult téged, hogy ezek a galileaiak ilyen tájszólással beszéltek, hát vannak Magyarországon is, egyre kevesebben sajnos, akik tájszólással beszélnek. Én is néha régebben még, hát most már egyre kevésbé, meg rólam is lekopott a jó kis szabolcsi tájszólás, ez Debrecenben a gimnáziumban kopott le, mert ott nem illett tájszólással beszélni, mert voltak ilyen dunántúliak is, ilyen országos beiskolázás volt, és mindenkire rászóltak, aki tájszólással beszélt. Na mindegy, szóval a galileai tájszólással szólalt meg Péter, és hát a beszéded elárult téged, tehát róla tudjuk, hogy te is odavaló vagy, de ez sem használt. Jézus Jézust megtagadta és letagadta Péter, hiába voltak ezek a helyzetek. A bűne tehát az, a probléma az, hogy nem vállalta el, hogy ő oda tartozik Jézushoz. Miért? Mert veszélyes volt. Mit fognak hozzászólni? Nem tudjuk, hogy mi történt volna, azt mondta volna, hogy igen, én is onnan tartozom, hiszen végül is igazából akkor a nagy tanácsnak a haragja Jézussal szemben valósult meg, és igazából a többieket nem is küld, tehát ugye Jézus előre mondja, hogy ha megverik a pásztort, akkor szétszélednek a juhok. Tehát Jézus ellen irányult, és nem tudjuk, de azért ne kicsinyeljük ezt a problémát, mert ez egy veszélyes helyzet is lehetett volna. De milyen érdekes egyébként, hogy az a Péter, aki most itt elfut, ugyanez a Péter majd, amikor jön a pünkösd, a Szentlélek erejével, és Jézus bűnbocsánata után kiáll, és már nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, pedig akkor sem veszélytelenebb. Szóval, hogy állunk ezzel? Mi Jézus mellett tudunk bizonyságot tenni? Tudunk ebben a világban bizonyságot tenni arról, aki bizonyságot tett rólunk? Ugye beszéltünk arról, hogy nem azért szeret bennünket az Úr, hát nem azért szeret, mert olyan jók vagyunk, hanem mert szeretéskészben hozzátartozunk. Ő vállalt bennünket a bűneinkkel, a hibáinkkal együtt, nem szégyelt bennünket. Vajon mi hogy állunk ezzel? Hogy állunk ezzel mások előtt, a körülöttünk levők előtt, vagy hogy állunk a szolgálólányok előtt, vagy azok, ugye itt szolgálólányokról van szó, azokról, akik egy másik hatalmat szolgálnak. Hogy állunk ezzel? Vajon velünk is megtörténhet az, hogy inkább csendben maradunk? Hát lehet, hogy ilyet nem mondunk, nem ismerjük Jézus, de azért jobb hallgatni erről. Hát bocsánat, hogy idegen tollakkal ékeskedek, de a feleségem történetét szeretném mondani. De több gyerekünk is született, most részletkérdés, hogy mennyi több helyen az országban születtek ezek a gyermekek, és az egyik hely, hát a feleségem lelkészként végzett, együtt évfolyamtársak voltunk, és hát amikor ment a kórházba szülni, akkor ugye a táskába bekerült a Biblia is, akkor még telefonon nem lehetett nézni, nem is volt szerintem a mobilunk még eleinte, és akkor hát egyik helyen, ez Zalaegerszegen volt, elég rendesen beleálltak a szobatársak, és hát elég kellemetlen helyzetek voltak. Ott az volt a jó, hogy az akkori, nem ott laktunk, koraszülött volt az egyik fiam, és azért kellett oda menni, még ez is nehezítette a kapcsolattartást, mert egy másik megyébe laktunk, biztos, ami biztos. Az ottani lelkésznő látogatta és tartotta benne a lelket, mert tovább kellett bennmaradni, de hát ezen felbuzdulva legközelebb már nem tette ki a Bibliát, hanem bent hagyta a táskában, mert hogy ezt el akarta kerülni. De végül valahogy szobatársak voltak, ugye ez egy rövidebb bentartózkodás volt, csak előkerült az a Biblia, és olvasott belőle, és kérdezték, hogy mit olvas, volt érdeklődés, és akkor ugye a szemére vetették, hogy miért nem mondta meg, hogy ő lelkész, hát imádkozhattak volna együtt is. Tehát úgy teljesen ledöbben, mert hát nem tudom, hogy mennyire érthető, bocsánat, hogy itt ezeket kiteregetem, ezeket a dolgokat, de hogy számomra ez is egy ilyen dolog, hogy milyen néha nehéz vállalni. És itt ne kicsinyeljük le. Az a helyzet, amikor az ember kiszolgáltatott, az a helyzet, amikor másokkal, akik körülöttünk vannak, nem tudjuk, hogy hogyan viszonyulnak. Nem arról van szó, hogy ezt itt lebegtetni, meg lobogtatni kell, csak hogy valahogy mennyire fontos, hogy az Úr Jézus mellett kitartsunk, ha már ő mellettünk kitartott. Szóval itt a probléma az, hogy a Péter nem vállalta Jézust, aki meg vállalta őt, egyébként vállalta előtte is, amikor elhívta a csodálatos halfogáskor, a legelőször, vállalta utána is, amikor megbocsátott neki, és vállalta, amikor rábízta, hogy vezesse az egyházat. Vállal bennünket is, ő az, aki megtart, és csak ez számít. Igazából csak az számít, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Csak az számít, hogy ő hogyan döntött. A mi dolgunk pedig az, hogy elfogadjuk ezt, és hogyha úgy tűnik, hogy meggyengülünk ebben, ha úgy tűnik, hogy nem voltunk mindig elég jók abban, ahogyan magunk előtt is úgy látjuk, hogy kellene Jézust követni, de jó, hogy mindig van egy megerősítő üzenet. Nekem ez az úrvacsora. Az úrvacsora arról szól, hogy bármi is történt, előre el van döntve, hogy én Isten gyermeke vagyok. Erre emlékeztet minden egyes alkalom. Micsoda öröm, hogy lehet így. És egy kicsit Péter, hát egy kicsit miattunk, vagy értünk is kellett, hogy átélje ezeket, hogy mi ebből biztatást nyerjünk. A magunk bűnei, a magunk elesettsége helyzetében. És hogy láthassuk, hogy az Úr Jézus az olyan, aki tudja, hogy milyenek vagyunk, ismeri az életünket előre is, azt gondolom, és hogy meg akar tartani, és nekünk szabad, kell benne bízni. De bizonyos, hogy szükségünk van az Istennek a lelkére is, ahhoz, hogy ebben megmaradjunk. A történet úgy folytatódik, hogy keserves sírásra fakadt, vagy úgy fejeződik be ez a része, Péter kimegy onnan, de ne álljunk meg itt. Nem baj, ha megvalljuk a bűneinket, sőt, ez fontos, de ne álljunk meg itt, mert lássuk meg, hogy a bűnbocsánat el van készítve az Istennek a kezében és az ő kegyelmében. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk együtt. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen jó volt hallani, hogy te megtartottad Pétert, és Péternek a élete, a rossz döntése, az álhatatlansága, a félelme, az aggodalma miatt, ami történt, mégsem veszett el, hanem a te szereteteddel, még a szenvedéseid közepette is volt gondod rá, és nem feledkeztél meg róla. Köszönjük, Urunk, hogy Pétert a kakas emlékeztethette arra, hogy az Úr Jézus előre tudta és ismerte az ő életét. Hisszük, hogy bennünket is így ismersz, Urunk, így ismered a mindennapjainkat, a tegnapot, a mát és a holnapot, és tudod, hogy a te kezedben van az életünk. Hadd tudjuk mi is, hadd érezzük, hadd higgyük, hadd ragaszkodjunk ehhez, hogy a tieid vagyunk, Urunk. Olyan jó lenne több útmutatás, jó lenne több bátorítás. Hiszük, hogy te ezt is meg tudod nekünk adni. Köszönjük, hogy nem a bűneinktől függ, hogy a tieid vagyunk-e, az üdvösségünk nem ettől függ már, hiszen elfogadtunk téged, hiszen igent mondtunk a te áldozatodra, igent mondtunk a kiválasztó szeretetedre, hozzád tartozunk. Urunk, tartsd meg az életünket, így imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk az emberi kapcsolatainkért, imádkozunk az embert próbáló helyzetekért, kilátástalan szituációkért, imádkozunk, Urunk, a félelmeink miatt, elét hozzuk ennek a gyülekezetnek és az itt szolgálóknak az életét, presbitereknek, lelkipásztoroknak, kérünk, légy segítségül nekik, hogy jó bizonyságul szolgáljanak szavakban és tettekben mások számára is, de ne csak ők, hanem mindenki más is. Őrizd meg a igét tisztán, nem csak ebben a gyülekezetben, hanem református egyházunk minden gyülekezetében. Légy segítségül, hogy együtt a minden keresztjén hívővel tudjunk dicsőíteni téged. Urunk, indíts sokakat arra, hogy együtt ünnepeljenek, és hallgassák a húsvéti evangéliumot. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézustól tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.